Sziasztok, Szász Zoltán vagyok. Üdvözlök mindenkit a DevOps Szeminárunk 7. epizódjában, ami szintén a tesztelésről, a tesztelés elméletéről és a teóriákról szól, ugyanúgy, mint a 6. rész. Az előző részben megtudtuk azt, hogy mik a tesztek, miért érdemes tesztelni, miért érdemes automatizálni ezeket a teszteket, és beszéltünk a specifikációkról. Ebben a részben beszélünk arról, hogy hogy érdemes automata teszteket érni, és beszélünk a clean code principle-ökről is, amik így tudják biztosítani azt, hogy a kódunk is és a teszteink is jó minőségűek legyenek. Első körben, elsősorban az a kérdés, hogy hogyan írjunk jó teszteket. Jó teszteket a tesztpiramis szerint kell írni. Ha egy zöldmezős munkában veszünk részt, teljesen új szoftvert írunk, akkor ezt a tesztpiramis sokkal egyszerűbb megcsinálni, sokkal egyszerűbb így írni a kódot, mint hogyha már készen lenne, és azon kellene változtatni, ezeknek az irányain vagy arányain kellene változtatni. Föntről lefele, legfelülről az end-to-end tesztek foglalnak helyet, acceptance tesztek más néven. Ezeknek a tesztjeinknek a lehető legkevesebb részét kell, hogy tartalmazza. Optimális arány talán a 10% körüli arány, tehát hogyha a tesztjeink 10%-a van a teszt piramisunk legtetején, az egy optimális arány. Alatta helyezkednek el az integrációs tesztek. Az integrációs tesztek azok körülbelül 20%-át érdemes a teljes teszt lefedettségből rájuk szállni, és legalúra a legnagyobb hányadának a tesztjeinknek unit teszteknek kellene, hogy legyen. Hogyha ez fordítva van, az nem tesztpiramis lesz, hanem egy tesztfagyi, annak rengeteg árnyoldala van, amit a későbbiekben kivesézünk. Hogy írjunk teszteket, hogy ne tesztfagyit csináljunk, hanem tesztpiramist? Igazából az extreme programming a 2000-es évek legelejéről, a 90-es évek végéről elég jó támpontokat ad nekünk ahhoz, hogy mit kell, hogy csináljunk, és hogy kell, hogy csináljuk ezeket. Tulajdonképpen a tesztek, az, ne felejtsük el, hogy a legjobb dokumentációi a kódnak. Sok esetben, hogyha jó a teszt lefedettségünk, és valaminek el kell, hogy pusztuljon egy tűzvész, vagy valami egyéb katasztrófa során, akkor egy jó teszt lefedettség mellett inkább a production kódon pusztuljon el, mert a teszt a legjobb dokumentáció, abból reprodukálni tudom 100%-ig a működő kódot. A kódnak, minden kódnak tesztelve kell, hogy legyen, mint láttuk az előzőnél a tesztpiramisnál, unit tesztelve leginkább, hogy mi a unit teszt, arról a későbbiekben beszélek. Ezek a tesztek, a teljes tesztpiramisban résztvevő tesztek biztosítják azt, hogy nem marad hibás a szoftverünk, felfedik ezek a tesztek a hibákat, felfedik a regressziókat. A teszteknek ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, hogy jó a szoftverünk, nem árt, hogyha gyorsan futnak. Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, méghozzá az, hogy ha a tesztek lassan futnak, akkor lassan kapunk visszajelzést a szoftverünk minőségéről, arról, hogy egy változás, amit éppen végrehajtottunk, az okozott-e problémát-e, vagy sem. Hogyha gyorsan visszajelzést kapunk, akkor fogjuk ezeket a teszteket futtatni, mert egy fölenterre 2 másodperc alatt megvan a visszajelzés, hogy nem rontottunk el semmit, mehetünk tovább előre. Ezért kell, hogy gyorsan fussanak. A teszteknek egyébként determinisztikusaknak kell, hogy legyenek, és koherenseknek. Azért kell, hogy determinisztikusak legyenek, mert adott bemenetre mindig ugyanazt a kimenetet akarom elvárni. Nem szeretném, hogy a teszt egyszer a A inputra B-t ad, és máskor az A inputra C-t ad, mert ebben az esetben nem tudom eldönteni, hogy mitől viselkedik másképp az adott kód, tehát adott bemenetre mindig adott kimenetet várok el a programtól, és a tesztnek ezt kell, hogy ellenőrizze. Tehát ezek a tesztek összefüggenek, egymásra épülnek, különböző rétegeit képezik a tesztelésnek, és erre épül egy jó pár módszertan. Először is a first principle-t emelném ki, ami bevezet minket az automata tesztelésbe. Mint említettem, a tesztek gyorsan futnak. Ha azonnal kapok visszajelzést a programom helyességéről a tesztek által, akkor ki tudom őket javítani, fogom őket futtatni gyakran, minden commit elét be lehet ezeket kötni, és akár még a lokális fejlesztői környezetben is kiderülhet, ki kell, hogy derüljön, hogy ezek a tesztek jók-e vagy sem, vagy a programom jó-e vagy sem, megfelel a teszteknek vagy sem. függetleneknek kell, hogy legyenek a tesztek, tehát nem lehet két teszt között áthallás. Ez például azt jelenti, hogy ha az egyik esetben beállítottam egy objektumban például egy állapotot, az nem szabad, hogy kihatással legyen egy másik tesztnek az adott műveletére, hogyha azt az objektumot kapja meg. Minden egyes esetben inicializálni kell külön a környezetet, a kontextust ahhoz, hogy ez jó legyen. Ez biztosítja azt, hogy a tesztjeim ismételhetőek, végtelen számúszor ismételhetőek, és magukat validálják, tehát mindig ugyanarra a bemenetre ugyanazt a kimenetet fogják adni a production kódok, amiket tesztelni szeretném. A teszteknek időben kell, hogy elkészüljenek. Az, hogy időben elkészül egy teszt, az pedig azt jelenti, hogy lehetőleg test-driven development-tel készüljenek el ezek a tesztek. A test-driven development módszertanilag egyszerűen hangzó, ám de betartani sokkal nehezebb ezt a történetet. Unit tesztelésnél használjuk ezt a test-driven development-et. Persze ez a módszertan, ez a test-driven development-ség, ez kiterjeszthető az integrációs tesztekre is, kiterjeszthető az end-to-end tesztekre is, tehát akár a BDD-s tesztekre is kiterjeszthető. Nagyon pici iterációkban írjuk meg a megírni valót, baby lépéseket használunk. Elsősorban megírjuk a lehető legegyszerűbb tesztesetet, amire a specifikáció szerint szükségünk van. Először a tesztet írjuk meg. Megírtuk a tesztet, lefuttatjuk az egészet, mivel még nem írtunk hozzá production kódot, ami teljesíteni a teszteket, ezért látjuk ezt a tesztesetet eltörni. Azt is látjuk, hogy úgy törik el, ahogy mi vártuk, mi számítottunk rá, hiszen az nem jó módszer, vagy nem jó dolog, hogyha valami egész máshol törik el egy tesztesete miatt a kód. Erre is lehet látni példát, ezek az áthallásos tesztek, ezért fontos, hogy a tesztek függetlenek legyenek egymástól. Tehát megírjuk a tesztet, látjuk eltörni, látjuk, hogy úgy törik el a teszt, ahogy vártuk, utána megírjuk hozzá a production kódot, azt a objektumot, azt a metódusát az objektumnak, azt a egyetlen egy sorát, ami a requirementeket a lehető legegyszerűbb módon teljesíti, ami a lehető legegyszerűbben biztosítja azt, hogy működik. Hogyha használhatunk tényleg csak minimumot, használhatunk teljesen naív algoritmus, de sok esetben egy return konstans is kielégíti az első requirementet. És akkor megyünk tovább, elkezdjük refaktorálni a kódunkat, mert láttuk, hogy a kódunk most már nem törik a teszt, a kód kielégíti a tesztet. Elkezdjük refaktorálni a kódunkat, a refaktorálás során szebbé tesszük a kódot, érthetőbbé tesszük, változtatunk a nevezéktanon, hiszen nagyon fontos, hogy jól nevezzük el a különböző változóinkat, erről is majd a későbbiekben még lesz szó. A naív algoritmust kicseréljük egy jobb algoritmusra, viszont nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mivel már megírtuk a tesztet, tudjuk azt, hogy a kódunk megfelelően működik az adott requirementre, ezért mindig újra futtatva a teszteket, azonnal visszajelzést kapunk, hogy a változás, a refaktorálás során behozott változás, az a viselkedésen, az elvárt működésen változtatott-e vagy sem. Ha nem változtatott semmit, akkor mehetünk tovább a következő requirementre. Tovább lépve a következő requirementre, nincs más dolgunk, mint ugyanezt a flow-t követni. Újra megírjuk a következő requirementhez tartozó tesztet az adott kis metódusunkba, lefuttatjuk a tesztet, látjuk, hogy eltörik a teszt. Láttuk, hogy eltörik a teszt, nagyon jó, örülünk neki, megírjuk hozzá a lehető legegyszerűbb implementációt. Megírtuk a lehető legegyszerűbb implementációt, kizöldül a tesztünk. Örülünk neki, elkezdjük refaktorálni a kódot, kijavítjuk, változtatunk rajta, a naív algoritmus lecseréljük egy jobban optimalizáltra, a tesztünk még mindig zöld. Menjünk tovább a következő requirementre, és így tovább, és egészen addig, amíg az összes requirementet le nem fettük. Hogyha így teszünk, akkor a kódot és a tesztet elválaszthatatlanul egybe drótoztuk a szó legjobb értelmébe. Azért a legjobb értelmébe, mert a kódunk így válik a legjobb dokumentációjává, a tesztünk így válik legjobb dokumentációjává az adott kódnak. Minden egyes momentum a kódban le lesz tesztelve, 100%-os tetlevetettséget próbáljuk meg elérni. Ha megvan ez a nagyon-nagyon jó lefedettség, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a kódunknak nem lesz szentehene, bármelyik részét, ami le van tesztelve, hozzámerünk nyúlni bármikor, a változásokról, arról, hogy megfelel a requirementeknek, azonnal értesülünk, nem fogunk eltörni. Az, hogy tesztet írtunk a kódunkra, segíti a változást, mert merünk a kódon változtatni, mert azonnal visszajelzést kapunk tőle. Nem fogunk regressziót bevinni a kódba, hiszen hogyha a teljes tesztetet lefuttatjuk, akkor látjuk, hogy nem törtünk el a program egész más részén valamit, amire nem is gondoltunk volna jelen esetben. Most próbáljunk meg egy kicsit beszélni arról, hogy a tesztpiramisban mi az, amit láttunk. Ugye legalul volt a unit teszt. A unit tesztre én azt az analógiát próbálnám megbevezetni, hogy legózunk. Rengetegféle LEGO elemünk van, alapelemek, mit tudom én, 6x1 tudós sima kocka, vannak csuklók, stb. A unitok azok az alap LEGO elemek, amiket mi le akarunk fejleszteni. Le akarunk fejleszteni egy egyszerű kockát, mit tudom én, 4x2 tudósat, le akarunk fejleszteni egy egységmagas csuklót, bármit le szeretnénk fejleszteni. Ezek a unitok. Ezekből a unitokból fogjuk később felépíteni a programunkat. Ezek a unitok kis egységek, ha minél kisebbek, annál jobbak. Segíti az újrafelhasználást, hogyha nyilván az objektumok is minél kisebbek. Erről még későbbiekben lesz szó, hogy milyen coding principle-ok ajánlottak a fejlesztés során. Tehát kicsi unitokban kell gondolkozni, ezeket az unitokat leteszteljük, mindig a publikus interfész teszteljük, a unitoknak a belső működése nem releváns információ, az érdekel minket, hogy a külvilág számára hogy viselkednek. Ezeknek a unitoknak nagyon pici a szkópjuk. Mindig a legkisebb szkópra kell törekedni, ezzel elérjük azt, hogy ezek a LEGO kockák tiszta felelősségi körrel fognak rendelkezni. Hogyha ezeket a unitokat teszteljük, akkor rengeteg-rengeteg futtatás során gyorsak maradnak. A futtatás során a külső függőségeit a kódnak nem igazi adatbázissal elégítjük ki például, hanem mindenféle test double-öket használunk, dummy-t, fake-et, spy-t, stub-ot, mock-ot, stb. Tehát ezeket adjuk neki oda. Ez biztosítja azt, hogy a unitunk a külvilágtól, a futtató környezettől, az éles környezettől el lesz szeparálva. Tehát mindig az interfészt teszteljük, mindig kicsi szkópra kell törekedni, ettől gyorsak lesznek a unit tesztek. Annyi, hogy a corner kézeket, ugye elméletileg a TDD-s fejlesztési folyamat során nem feltétlen fogjuk megtalálni, semmi probléma nincs ezzel, későbbiekben hogyha ezek előjönnek, akkor ki lehet egészíteni ezeket a teszteseteket a corner kézekkel, hibakezeléssel, a unit tesztet, mint tesztelési egységet, azt mindig használni kell. A unit tesztek a legstabilabb tesztek, a legkevésbé függnek a külvilágtól, és emiatt nagyon-nagyon könnyű velük dolgozni, és használjuk. Ezt kell a legjobban használni, láttuk a tesztpiramisnál is, a tesztjeink optimálisan 80%-ban, 70%-ban unit tesztekből kell, hogy álljon. A következő szint az integrációs tesztek, amik a hierarchiában középen helyezkednek el. Ha a legós analógiát akarom továbbvinni, akkor ez nagyjából arról szól, hogy megépítettük a különböző alap LEGO kockákat, megépítettük a LEGO alvázat, megépítettük a motort hozzá, és ebből össze akarjuk rakni az autót. Még nem raktuk össze az autót, de azt meg tudjuk nézni, hogy ha a kerekeket meg a motort ráraktuk, akkor ettől megy-e az autó, vagy jó lesz-e, nem esik-e szét az autó. Több ilyen unitnak az együttes tesztelését jelenti tulajdonképpen az integrációs teszt. Ideálisan minél kevesebb unitot kell használni, 2-3-at, nem szabad sokat, mert akkor abból end-to-end teszt lesz leginkább. Itt, hogy mi az az ökölszám, amire azt lehet mondani, hogy ez az ideális, minél kevesebb mindig a feladat határozza meg, hogy mi az. Ez ugyanúgy, mint a tesztelés, egy trade-off eredménye kell, hogy legyen. Itt ebben az esetben, amikor unit teszteke, vagy integrációs teszteket használunk, és a több unitot illettünk össze, akkor nem egy objektumnak vizsgáljuk a külvilág felé az interfészét, hanem a több unitnak az együttes, a több unit interfészének az együttes működését vizsgáljuk, azt, hogy ezek a unitok hogy tudnak egymással működni. Itt is érdemes még használni különböző test double-ket, fékeket, mokkokat azért, hogy ezek a tesztek is gyorsan fussanak le, hiszen egy adatbázist odaadni az sokkal-sokkal drágább neki, sokkal lassabb futást fog eredményezni, mint hogyha itt mondjuk egy fake objektummal megcsináltuk volna az adatbázist. Lebutított környezetbe futnak, ez is még jellemzően teljesen le tud futni egy fejlesztő számítógépén. Ha olyan trade-offok itt is elképzelhetőek, hogyha adatbázist bonyolult lenne kimokkolni, akkor adjunk neki oda egy adatbázist, viszont akkor éljünk azzal a csalással, hogy nem adjuk neki oda a teljes nagy adatbázis klasztert, amíg diszkeken futnak valahol messze tőlünk, hanem adjunk neki oda egy nagyon-nagyon vékony in-memory DB-t, vagy telepítsük memória drive-ra, mem drive-ra az adatbázisunkat, és sokkal-sokkal gyorsabban fognak futni ezek a tesztek. Legfelül helyezkednek el a tesztpiramisban az end-to-end tesztek. Ez az end-to-end teszt biztosítja azt, hogy a kódunk megfelel a kritériumoknak. Hogyha az analógiát akarjuk végigvinni, a legós analógiát, akkor megépítettük a Lego autó alvázát, megépítettük a motort, megépítettük a kerekeket, megépítettük a kasznit, de senki nem garantálja, hogy ebből a végén egy autó lesz. Amikor összeraktuk ezeket a Lego elemeket, akkor ezekkel az end-to-end tesztekkel tudunk megbizonyosodni, az end-to-end tesztek segítségével tudunk megbizonyosodni, hogy ezekből a Lego elemekből, amit mi legyártottunk, igenis egy autó lett méghozzá, nem is akármilyen. Itt mindig sok egységet, tehát egy teljes hívást, mondjuk egy user regisztrációt tesztelünk, vagy egy belépést, ezért jellemzően ezek már UI tesztek, amit mondjuk Seleniummal lehet futtatni. Emiatt, mert jellemzően UI tesztek és a teljes működését a szoftvernek felöleli, ezért itt már nem érdemes használni különböző fékeket, itt egy teljesen identikus környezetben érdemes használni, vagy futtatni ezeket a teszteket a production környezetünkkel. Annyi csalással lehet élni nyilván, hogy nem az aktuális adatbázison, production adatbázison futtatjuk, hanem annak egy snapshotán futtatjuk, illetve vagy preparálunk egy saját adatbázist erre a célra. Ezek mi voltából adódóan, ezek az end-to-end tesztek lassúak. A lassúság az azt jelenti, hogy nem fogunk egy komplex rendszerre, még úgy is, hogyha ilyen 10% körüli end-to-end tesztünk van csupán, nem fogunk kapni perceken, másodperceken belül feedbacket, mint a unit teszteknél, vagy az integrációs teszteknél. Ez akár egy több órás futást is eredményezhet, ezért célszerűen ezeket a end-to-end teszteket minden egyes commitkor le lehet futtatni, de majd egyszer megnézzük a végeredményét, illetve hogyha lefutottak a tesztek, akkor azért visszajelzést kapunk róla, hogy eltörtünk-e valamit a szoftver működésében, vagy sem. Ezt az end-to-end teszteket használhatjuk két célból leginkább, amit kiemelnék, persze természetesen több cél is elképzelhető. Az egyik cél az, hogy az elfogadási kritériumoknak teljesíti a szoftverünk, amit elkészítettünk, tehát megfelele annak az üzleti igénynek, amit lefejlesztettünk, illetve smoke test jelleggel is érdemes futtatni, lehet csinálni két end-to-end tesztet is, ha akarjuk, nyilván az egyik az részhalmaz a másiknak. A smoke testek azok a teszthalmaz, amit az üzlet működéséhez elengedhetetlenek, ezeket gyorsan, sokkal gyorsabban, mint hogyha az acceptance tesztet, ami az összes feature-t végig teszteli end-to-end jelleggel, az ennek egy részhalmaza a smoke test, és a smoke testnél például meg lehet azt nézni, hogy egy internetes áruháznál például hogy tud az ember vásárolni, hogy tudnak az ügyfelek vásárolni, bele tudják tenni a terméket a bele tudják tenni a kosárba a terméket meg tudják vásárolni és ki tudják fizetni. Ha ez mind meg tudják tenni, akkor az üzletmenetünk biztosítva van, ezekre teljesen jók a smoke tesztek. Sajnos az end-to-end teszteknek amellett, hogy lassúak a unit és az integrációs tesztekhez képest, van még egy másik tulajdonságuk, mivel a rendszer teljes egészébe teszteli, ezért sokkal-sokkal törékenyebbek. Sokkal kisebb környezetbeli változás, amire nem számítunk előre, és nem is akarunk feltétlenül minden egyes környezetbeli változásra számítani előre, el fogják törni a tesztjeinket, ezért is kell ezt az end-to-end teszteknek a hányadát alacsonyan tartanunk, hiszen a törékeny tesztek azok nem jók. End-to-end teszteket lehet egyébként még egy rakás más dologra is használni, nem feltétlen kell UI-on keresztül használni. End-to-end teszteket lehet lefedni például egy REST API-nak, vagy akár egy szópos API-nak a tesztelését is. És korábban volt szó a BDD-ről, a BDD is jellemzően egy end-to-end teszt típus. És a BDD is futatható akár a UI-on keresztül, akár egy API-on keresztül is. Emlegettem itt, hogy milyen esetben érdemes az identikus környezetben futtatni, és milyen esetben nem érdemes az identikus környezetben futtatni, és elmondtam olyan varázsszavakat, hogy dummy object, meg fake object. Ezeket szeretném tisztázni, hogy ezek mit jelentenek. Alapvetően unit és integrációs teszt környezetben használjuk őket, arra szolgálnak, hogy ne az eredeti adatbázist adjuk neki oda, ami lassú lesz, ne az eredeti, mit tudom én, képát méretező API callt adjuk neki oda, ami lassú lesz, ne a különböző RabbitMQ-ból vegyünk ki dolgokat, mert vagy ott lesz egy RabbitMQ, vagy nem, ez mind megnöveli a tesztelésnek a komplexitását, automata tesztelésnek a komplexitását, és a teszt szújtunk fenntartásának a költségeit is megnöveli. Dummy object-et akkor érdemes használni, amikor csak a paraméter lista miatt kell egy object, hogy meg tudjuk hívni, fel tudjunk példányosítani például egy objektumot, ami úgy néz ki, mintha, de nem az, teljesen mindegy, hogy mit csinál, de a paraméter lista az identikus a igazi objektumnak a paraméter listájával. Lehet használni fake objectet. A fake object az tulajdonképpen egy működő implementáció, de nem tartalmazza a teljes üzleti logikáját az objektumnak, amit a mi unitunk dependenciának vár. Csak egy részét, ami az adott teszthez szüksége. Lehet benne egyszerűsíteni, nem feltétlen kellene, hogy ezek a fake objektumok megfeleljenek magának az eredeti objektumnak a specifikációjának, tehát itt is az egyszerűségre kell törekedni, viszont az nagyon fontos dolog, hogy annak a kontextusnak, amihez felhasználjuk, annak meg kell, hogy feleljenek. Lehet stubokat használni, a stubok azok körülbelül előre kitalált statikus válaszokat adnak, csak return 4 például. Lehet spy-okat használni, a spy-ok azok hasonlítanak a stubokhoz, előre kitalált statikus válaszokat adnak, ezen kívül még egy-két apróságot felvesznek, rögzítenek nekünk, amiket később le tudunk kérdezni, és tudunk rá vizsgálatot csinálni, lehet rá asszertálni. Ezek pedig az, hogy hányszor hívott meg egy adott metódus, tehát például, hogyha egy állapotgépet a next metódussal dobunk következő állapotba, akkor meg tudjuk kérdezni a végén ettől a spy objektumtól, hogy hányszor lett meghívva a next metódus, és akkor tudjuk validálni, hogy hát igen, ezt pont annyiszor kellett, hogy meghívja ez szerint ezen a folyamat során. És a mockot emlegettem a legtöbbször. A mockok azok olyanok, mint az igazi objektumok, amiknek a helyettesítésére kitaláltuk őket, elváltan válaszolnak, tudnak hibát dobni, exception dobni, de nem csinálják meg azt, amit az eredeti objektumnak meg kellene, hogy csináljon. Például a legjobb példa, nem feltétlenül legjobb, de egy jó példa, amit így hirtelen tudok mondani, van egy levélküldésünk. A folyamat során, mondjuk a integrációs tesztben azt szeretnénk, hogy elküldjünk egy levelet. Akkor meg fogjuk hívni a levélküldésnek a szent metódusát, előtte felparaméterezzük a levélküldő objektumot, örülünk és boldogok vagyunk. Az édes környezetben ez azt fogja eredményezni, hogy a metódus hívása után kimegy egy levél. Nos, a mi objektumunknak kellene egy levelet küldeni, de tesztrendszerben vagyunk, hát akkor válaszoljon ez az objektum úgy, mintha kiküldtük volna a levelet, de igazából a háttérben ne csináljon semmit, csak csináljon úgy, mintha kiküldte volna, nem kell felesleges leveleket ebben az esetben kiküldeni. Nagyon fontos dolog a code review. Már beszéltünk róla érintőlegesen a Gites epizódban is. Mindenki a csapatban nagyon okos, nagyon jó fej, nagyon jó programozó, mindenki a legjobbát akarja. Ezt a feltételezést adjuk meg. Mindenki a legjobbja szerint fog teljesíteni. De az individuumok, mint egyéni fejlesztők, emberek. És mint emberek vagyunk, tévedhetünk, mindannyian tévedünk. Nem gondolunk mindenre, ezért kell az, hogy a elkészült kódot, a specifikációt a teljes folyamat során több ember átnézze. Ahhoz, hogy ezeket át lehessen nézni, erre optimalizálni kell. A kódot 90%-ban, legalább 90%-ában a fejlesztő úgyis olvasni fogja, nem írni. A időnk, munkaidőnk 10%-ában, hogyha kódot írnánk, akkor sokkal-sokkal hamarabb készen lenne minden, pláne hogyha írunk hozzá teszteket is. A code review-nak a célja az, hogy a szoftverünk jobb legyen, robosztusabb legyen, Ezért kell átnézni több embernek a kódot, tulajdonképpen ezért is tesztelünk. Ez egy nagyon hasonló célt szolgál, ezért is tettem ide a különböző teszttípusok után. Miután megvannak az automata tesztjeink, átgondoljuk az egészet, még egyszer megnézzük, megpróbáljuk megérteni, tehát a reviewzó fél megpróbálja megérteni a kódot, átnézi a kódot. Olyan dolgokkal optimálisan nem kell, hogy foglalkozzon, amiket, mit tudom én, egy code style checker meg tud csinálni, azt kössük be a build folyamatba, hogy az a kód ne kerülhessen reviewra eleve, ami mondjuk a formai követelmények alapvetően nem felel meg. Formai követelményeknek alapvetően nem felel meg. Ha ezeket az automatizmusokat megcsináltuk, egy kód eljuthat a review fázisba. Ekkor a kollégák meg fogják nézni, hogy a másik kollega mit készített, hogy csinálta, átnézi a kódot, megpróbálja megérteni, átgondolnak ők is olyan aspektusokat, ami mondjuk az eredeti szerzőnek nem jutott eszébe, meg esetleg olyan dolgokat észrevehetnek, amiket nem, például design pattern lehet-e alkalmazni szerencsésen. Hogyha ezek mind megvannak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jobb lesz a kódunk. A code review-t minimum egy embernek a szerzőn kívül, az eredeti szerzőn kívül érdemes megnéznie, megejtenie, de több szem többet lát alapon két embernek érdemes legalább megnéznie. A code review én véleményem szerint kiváltható páros programozással. Vannak olyan részek, amik viszont nem fejleszthetők effektíven páros programozással. Meglátásom szerint itt is érdemes elgondolkozni, hogy mit szeretnénk éppen, és nyilván az eszközt azt a feladathoz válasszuk, és ne használjuk, mert kalapácsunk van csak. A code review alapvetően lehet online vagy offline. Az offline az tulajdonképpen azt jelenti, hogy leülünk egymás mellé az eredeti szerzővel, átnézzük együtt a kódot, elmagyarázza nekem, hogy ő hogy képzelt el, milyen architektúrát képzelt el mögé, és ezt így én megértem, próbálok vele együtt gondolkodni, és így próbáljuk jobbá tenni a kódot, vagy lehet online code review is. Az online code review esetében egy olyan toolt használunk, ami direkt erre van kitalálva, ezekről a toolokról már beszéltünk a Gites epizódban. Egy-két érdekes, hasznos tippet még azért megosztanék a code review-ra, mivel a kódot alapvetően, mondom, leginkább olvassuk és nem írjuk, ezért a kevesebb több ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy ha kicsi változásokat kell reviewznom, akkor ezek a kicsi változások sokkal jobban átláthatók számomra, mint a hatalmas nagy mamut változások. Tehát gyakorlatilag, hogyha adsz nekem 10 000 sor kódot, hogy reviewzok, akkor találok benne 30-300 hibát, vagy nem tudom, 30 hibát mondjuk, és hogyha adsz nekem 10 sorkódot, akkor abban is fogok találni 3 hibát, ami nem tiszta, és lehetne jobbá tenni. Tehát, hogyha minél kevesebb kódot kell egyszerre reviewzni, akkor sokkal effektívebb lesz a review is. Ezért kell a kicsi patch-ekkel törekedni. Ez azt jelenti, hogy a change-eknek mindig kevés sornak kell, hogy legyen. Szerintem az már nem egészséges, hogyha egy change 500 sor fölött van, de ezt is megint egyéne válogathatja. Nagyon fontosak a teszteknél az, hogy a tesztek mindig működjenek, megbízhatóak legyenek és stabilak legyenek. 85-ben két amerikai kriminológus publikált egy elméletet, egy tézist, aminek a Broken Window Theory lett a címe, magyarul a betört ablak elve. Ez a teória arról szól, hogyha egy környéken először kitörik mondjuk egy lépcsőháznak az ablaka, vagy bejáratának az ablaka, és azt nem csinálják meg, akkor előbb-utóbb meg fognak jelenni a graffitik, ha megjelennek a graffitik, akkor előbb-utóbb meg fognak jelenni egyéb bűnözők, és a környék folyamatosan erodálódik. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy eznek elejét vegyük. Ne engedjünk a tesztkörnyezetünkbe olyat be, aminek ez lehet az eredménye. Mindig minden legyen szuperzöld. Óvakodni kell a fleki tesztektől, amik hol jók, hol nem. Óvakodni kell azoktól a tesztektől, amiket most egyszer csak skipnek jelöltünk meg, mert most azt tudjuk, hogy ott átalakítottunk valamit, de még a production rendszerben nem, és emiatt a production rendszerben, hogy tudjunk deployolni, skipeljük, ne, ilyet ne csináljunk. Óvakodni kell a nem teljes tesztektől, amiket még nem volt időnk befejezni, ezért megjelöltük őket incomplete-nek és nem futtatjuk őket. Nagyon fontos az, hogy a tesztek mindig determinisztikusak és koherensek legyenek, mert csak a szuperzöld tesztfuttatás a jó. Ebben az esetben nincs az embernek kognitív terhelése, nem kell arra törekedni, vagy nem kell foglalkozni azzal, hogy megértsük, hogy hol tört el, mi volt a bizonytalan, mi volt a fleki, és nem az számít, hogy a kódunknak jó legyen a code coverage-e, hanem az számít, hogy a kódunknak jó legyen az asserted code coverage-e, amikor valóban le is teszteljük azt, hogy a kódunk megfelel a specifikációnak-e vagy sem.
A sorozat következő részében a clean code elvekkel ismerkedhetünk meg.